Kedves barátaim, ezt az éneket, amelyet most hallottatok, hangulatkeltésnek szántam. Valószínűleg mindannyian tudjátok, hogy ez a dal a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musical egyik nagyon ismert betét dala. És tulajdonképpen azért választottam ezt a dalt kezdetnek, mert ebben a dalban is, amint látjátok a szövegben, többször is felmerül az a kérdés, amelyről ma beszélgetni szeretnék veletek. A nagy miértek kérdése. Talán tudjátok azt, hogy ez a musical Déri Tibor azonos című kisregénye alapján készült. A Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című regényből készült ez a musical. És ha nem akarok belebonyolódni ennek a regénynek az elemzésébe, néhány szót mindenképpen szeretnék szólni erről a regényről is. Ez Déri Tibor későkori, öregkori kisregénye, amelyben a 60-as évek amerikai fiataljairól írt. Arról a fiatal nemzedékről, amely kiábrándul az úgynevezett amerikai álomból. Arról a nemzedékről, amely nem találja helyét a társadalomban, amely úgy érzi, hogy a társadalom kihasználja a fiatalokat, amely úgy érzi, hogy a profitorientáltság került előtérbe az amerikai társadalomban, és ezért megpróbálnak kivonulni ebből a társadalomból. Megpróbálnak szembeszegülni ezzel a társadalommal, megpróbálnak saját válaszokat adni azokra az egzisztenciális, létfontosságú kérdésekre, amelyek ebben a társadalomban megjelennek. Viszont, ami tudunk, hogy a 60-as évek fiataljai, amerikai fiataljai nem tudnak észérvekkel szembeszegülni ezzel a társadalommal, amellyel elégedetlenek, nem tudnak racionális válaszokat adni, hanem úgy lázadnak, hogy elmenekülnek egy másik párhuzamos valóságba. Ebben a párhuzamos valóságban keresik nem csak a választ, hanem a boldogságot. És ezt a párhuzamos valóságot tulajdonképpen a marihuana és az LSD használatával próbálják elérni, és megpróbálják megsemmisíteni a társadalom alapjait, alapját, a családot, hiszen kommunákba vonulnak, nem akarnak családban élni, kommunába vonulnak, és a szabad szerelmet hirdetik. Érdekes mód, egyfajta párhuzamot tudunk felállítani a 60-as évek amerikai fiataljai és a mai fiatalság között. Manapság is jelen vannak még a tudatmódosító szerek. Sőt, egyre több, egyre újabb tudatmódosító szereket találnak ki. De ami talán még veszélyesebb, ami talán még aggasztóbb mindannyiunk számára, az, hogy a mai fiatalok sem próbálnak racionális választ találni a létfontosságú kérdésekre, az egzisztenciális kérdésekre, a nagy miértekre, amelyek mindennapjainkban jelen vannak, hanem ehelyett egy párhuzamos világot hoznak létre a műszaki fejlődésnek köszönhetően, létrehoznak egy virtuális világot, és a virtuális világban menekülnek a valóság elől. A mesterséges intelligencia veszélyeiről most kezdenek beszélni az emberek. Még nem is értik meg, hogy milyen veszélyeket rejtenek ezek a lehetőségek, amelyek a mesterséges intelligencia által a fiataloknak a fiatalok rendelkezésére állnak. De én most ebben nem akarok belebonyolódni. Ezt mondom, inkább ilyen bevezetőként említettem. De most visszatérünk ahhoz az alapvető kérdéshez, amelyről a mai előadásom szólni fog. Igen, Tibi említette, hogy fölhívott engem, nem tudom, egy másfél hónappal ezelőtt, és megkérdezte, hogy hajlandó lennék-e egy előadást tartani ismét a hálónak. És én abban a pillanatban rávágtam, hogy igen. Ugyanis vannak olyan témák, amelyekről önmagam miatt szeretnék beszélni. És ez nagyon fontos mindannyiunk szempontjából, tudni azt, hogyha kételjeink vannak, hogyha önmagunknak nem tudunk valamit megmagyarázni, akkor jó ezeket a kételyeket szavakba önteni. Akkor jó megpróbálni megfogalmazni a kételjeinket, hát ha a kételyek megfogalmazása közben bizonyos válaszok is megérkeznek mindannyiunk számára. És Tibi azt mondta, hogy és miről tartanék előadást, ő akkor megkérdezte, és rögtön rávágtam. Arról szeretnék beszélni, hogy miért. Ez persze egy nagyon-nagyon meghatározatlan, definiálatlan téma, de hozzátettem azt is, hogy a alcímként tegyük oda Babits Mihály egyik idézetét. Ugyanis ez a kérdés, a miért kérdése folyamatosan jelen van az emberek életében. És ezzel a kérdéssel, ezzel az egzisztenciális kérdéssel évszázadokon keresztül foglalkoztak a filozófusok, az írók, a költők, a művészek, megpróbáltak valamilyen racionális vagy kevésbé racionális választ adni ezekre a nagy miértekre, amelyek az emberek életében jelen vannak. És én konkrétan nagyon szeretem Babits Mihályt azért, mert az egyik legfilozofikusabb magyar költő, és az ő egyik versében pontosan arról szól, amiről én is ma veletek beszélgetni akarok, és hogyha megengeditek, akkor kicsit többet idéznék belőle, nem csak az utolsó két sorát, amelyet a hívogató plakátunkra kitettünk, hanem néhány sorral többet is. Még hogyha elindul ismét a műszak, ugye, amit mondtam. Hoppá, most még túlléptünk. Tehát a vers címe Esti kérdés. Babits Mihály, ez csak részlet a versből. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván, ez a sok szépség mind mire való. Mégiscsak arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az est, e szárnyas takaró. Miért a dombok, és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vett magvető? Minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e bús danaidalányok, s a nap, ez égő szizifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak, miért a végét nem lelő idő? Vagy vedd példának a piciny fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő. A mi értek sokasága van jelen ebben a versben, de nem csak ebben a versben, hanem az ember egész életében is. És ami érdekes, ezek a mi értek nem csak a felnőtt embereknél, a tudós embereknél, a művész embereknél jelennek meg, hanem megjelennek már a legifjabb korban a gyerekeknél is. Ha tovább megy, igen. Ugyanis a pszichológusok szerint a gyerek életében van egy szakasz, amit úgy hívnak, hogy második kisgyermekkor. És ez pedig a harmadik és a hatodik életév között van, amikor a gyermek értelme tágulni kezd. Amikor már tudja azt, hogy ki vagyok én, és elkülönítette az énjét a tettől, a többiektől, már tudja, már van neki én tudata, de akkor 3-6 éves korig megpróbálja elhelyezni magát a világban. Megpróbál választ találni arra, hogy milyen a kapcsolat, az ok-okozati összefüggés köztem és a világ között. És milyen ok-okozati összefüggések fogják össze az egész világot. És a mi értek sorozatával, százával, ezrével halmozza el a szülőket és a nagyszülőket, mert tudni akarja, mert bizonytalan, mert hogyha nem kap választ ezekre a mi értekre, akkor bizonytalan lesz és félelem tölti el, és nem találja meg a helyét ebben a világban. Tehát az új dolgok felfedezése, ezeknek az ok-okozati összefüggéseknek a feltárása az, ami az ő számára egy óriási rácsodálkozásnak a forrása lesz. Egy nagy sikerélménynek a forrása lesz, hiszen ezáltal ő megtalálja maga az önmaga helyét a világban, és örülni fog azért, mert látja, hogy neki is befolyása lehet erre a világra. Ezt nagyon fontosnak tartják a pszichológusok, hogy az emberek, illetve az anyák, apák, nagymamák, nagytaták ne bújjanak ki a válaszadás alól. Hiszen azáltal, hogy magyarázatot adnak a gyerekeknek ezekre a kérdésekre, ezekre a nagy miértekre, amelyek a gyerekek számára óriási miértek, hiszen mondom, az ő egzisztenciájukkal, az ő létérzésükkel függnek össze, az nagyon fontos tehát az, hogy ez ne meneküljünk ettől, hanem adjuk ezeket a válaszokat mindig. De ami nagyon érdekes, és amit most jegyezzünk meg előre, hiszen erre aztán későbbiekben hivatkozni fogok, a pszichológusok azt mondják, hogy próbáljunk meg néha visszakérdezni a gyerekre, hogy te mit gondolsz, miért van ez, miért? Ne várd tőlem a kész megoldást, hanem próbáljuk meg a gyereket rávenni arra, hogy ő adja meg a saját értelméhez viszonyítva a legmegfelelőbb megoldásokat ezekre a kérdésekre. Miért fontos ez? Részint azt mondják a pszichológusok, hogy ezáltal lehetővé tesszük a gyermek értelmi fejlődését, hogy táguljon az értelme, hogy táguljon a világlátása. A másik, ami azonban, ami talán még fontosabb, és amire később hivatkozni fogok, az, hogy amikor ő fogalmazza meg a világképét, akkor látni fogjuk, hogy melyek azok a határok, melyek azok a korlátok, amelyek között a magyarázatot tudjuk neki adni. Hiszen hiába adunk neki olyan magyarázatot az ő miértjeire, amit ő nem fog megérteni. Ezáltal csak még bizonytalanabbá tesszük, hogyha olyan választ adunk, amit a gyerek nem ért meg. Ha viszont meglátjuk, hogy milyen az ő világképe, hogy ő hogyan, milyen választ tudna adni ezekre a nagy miértekre, amelyek körülveszik nap mint nap, és ezresével jelennek meg az ő tudatában. Ha látjuk, hogy melyek az ő korlátai, akkor olyan válaszokat tudunk adni, amelyek a számára elfogadhatók, amelyek az ő értelmi szintjével összhangban vannak. Ezt a későbbiekben természetesen a felnőttekre is akarom vonatkoztatni, és azért mondom, jegyezzük meg ezt. Fontos, hogy nézzük azt, hogy milyen az ő világképük, hogy mi olyan válaszokat tudjunk adni majd ezekre a kérdésekre, amelyek az ő számukra elfogadhatók. De most akkor hagyjuk a gyermekkort, és térjünk át a felnőtt korra, a felnőttkori mi értekre. Viszont egy pillanatra még megemlítem a gyerekeket, hiszen a darwini fejlődés elmélet, amely most már egy kicsit túlhaladott, mégis van neki egy olyan érdekes kitétele, amelyet fel tudunk használni akkor, amikor erről a nagy miértekről gondolkodunk. Ugyanis Darwin azt mondta, hogy a gyermek fejlődését figyelve következtetni tudunk az egész emberiség fejlődésére. Tehát ennek van egy tudományos meghatározása, ami így hangzik, ezt csak úgy elmondom, de hát nem kell megjegyezni, hogy az ontogenézis, a filogenézis rövid, részleges és gyors megismétlése. Ez azt jelenti, hogy ha egy gyerek fejlődését figyeljük, akkor az egész emberiség fejlődésére tudunk következtetni. Na most ez azért fontos, mert akkor a gyermek szellemi fejlődéséből következtetni tudunk arra, hogy az emberiség hogyan fejlődött, miként fejlődtek az emberiség nagy miértjei, illetve ezekre a miértekre adott különböző válaszok. Mert azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy a nagy miértekre folyamatosan változnak a válaszaink, attól függően, hogy a tudomány mennyire fejlődött. Az ember valamikor azt hitte, hogy a Föld sík, lap, azt hitte, hogy a nap forog a Föld körül, tehát nagyon sok, és hogy azért van a reggel és este, nagyon sok olyan válasz volt a miértekre, amelyek ma már nem állják meg a helyüket. De ezt tudni kell, hogy ez azért volt, mert abban a pillanatban az emberiség szellemi fejlődéséhez képest ezek voltak az elfogadható válaszok. És az emberek azért adtak elfogadható, habár hamist választ ezekre a kérdésekre, mert ezekkel a válaszokkal ők meg tudták nyugtatni magukat. Ők meg tudták találni a helyüket a természetben, és úgy érezték, hogy biztonságban vannak, hiszen tudják, hogy mi történik a természetben. Magyarázatot tudnak arra, mindarra, ami ebben a természetben történik. A mesék, amelyeket ma gyerekeknek mesélünk, nem gyerekeknek voltak szánva. A mesék azért léteztek, hogy az ember meg tudja magyarázni, mi történik vele a világban. És mindaz, amit nem tudott megmagyarázni, az a mesékben rémekként jelenik meg. De legalább megtestesítette az ember ezeket a félelmeit, megszemélyesítette, megjelentek a boszorkányok, megjelent a hétfejű sárkány, megjelent mindaz, amit nem tudott megmagyarázni magának, a mesében megjelenik, mint egy megtestesült rém, megtestesült félelem. De ezáltal az ember mégiscsak magyarázatot tudott adni bizonyos dolgokra, és a mesék tulajdonképpen az emberek elhelyezése a természetben, és az embernek a biztonság érzetét szolgáló történetek voltak. A miértekre tehát továbbra is állandóan új válaszokat fogunk adni, a nagy miértekre. Viszont van egy miért, amelyre a válasz évezredek óta ugyanaz. Ez a miért pedig az emberiség létezésének értelmére vonatkozik. Ez az alapvető miért. Miért létezik a világ, miért létezik a világ, és miért létezik ebben a világban az ember. És erre a miértre évezredek óta ugyanaz a válasz. Évezredek óta az a válasz, két válasz létezik. Az egyik válasz, amit a materialisták adnak, azok, akik nem hisznek Istenben, ők azt állítják, hogy mindez a világ létrejötte, az embernek a világon belüli létrejötte, mindez a véletlenek sorozatából vezethető le. Ők ugye azt mondják, hogy létezett egy ősrobbanás, amelyből aztán kirepültek a részecskék, ahol a részecskék összesűrűsödve elkezdtek fúzionálódni, létrejöttek a csillagok, a csillagporból létrejöttek a bolygók, amelyek a csillagok körül keringenek. A bolygókon, amennyiben megvoltak a feltételek, létrejöttek ugye az alap, a legkisebb élő sejtek, illetve a legkisebb fehérjék, amelyek már élő lénynek tekinthetők, és amelyek szaporodni voltak képesek, és így aztán az egy sejtűből lassan létrejött mindaz, ami él és mozog ezen a Földön, és végül létrejött az ember. A másik válasz, és több válasz nincs, csak ez a kettő. A másik válasz az, amelyet mi vallunk, vallásos emberek, akik azt állítják, hogy az egész mi, a nagy miértnek, miértre a válasz az, hogy igen, létezik egy felsőbb rendezői elv, egy tökéletes intelligencia, amely szándékosan tervszerűen létrehozta a világot, hogy hogyan, ez nem kérdés. A tény az, hogy létrehozta a világot, hogy ő volt az a kiinduló pont, hogy kezdetben volt az ige. És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Az ige, ami érdekes, a magyar nyelvben a cselekvést jelenti. Ugye, igének hívjuk azt, ami cselekvés jelző szó. Kezdetben volt a cselekvés, az isteni terv és az isteni cselekvés, amely létrehozza az egész világot, és a világon belül azután létrehozza az egyetlen olyan élőlényt, amely fel tudja tenni a miért kérdést, amely keresi a saját létének és az létezés egészének az értelmét. Tehát, hogy Isten a kiinduló pont, amelyből mi levezetjük az egész létezést és a létezésünk miértjére adott választ is benne találjuk meg. Ezáltal én azt hiszem, hogyha összehasonlítjuk az ateistákat és a hívő embereket, akkor a hívő emberek helyzete sokkal jobb. Mert a hívő embernek van egy olyan válasza, amely reményt tartalmaz. Tehát a hívő ember úgy tud válaszolni a miértre, hogy az nem lehangoló válasz, nem egy pessimista válasz, hanem a remény válasza. A hitetlen ember számára viszont az egész cél, amifelé haladunk, az nem más, mint a halál. A hitetlen ember a miért kérdésre nem tud mással válaszolni, mint halállal. Mert az ő számára ott ér véget a küldetésünk, amikor véget ér az élet. A hívő ember ezzel szemben azt hiszi, hogy tulajdonképpen az egész teremtés történet, az üdvösség története. Az üdvözülés története. De ugyanakkor a hívő ember számára felmerülnek olyan miértek, amelyekkel a hitetlen ember nem szembesül. Ugyanis mi azt valljuk, mondta az előbb is, hogy létezik egy felsőbb intelligencia, egy rendezői elv, létezik egy tökéletes, tökéletesen szerető, rólunk gondoskodó, minket vezető, minket irányító, felsőbb rendű lény, aki szeret minket, aki gondoskodik rólunk. De akkor megjelenik a miért, hogy akkor miért van mégis a jelen a világban a rossz és a szenvedés. Erre vannak sematikus válaszok, amelyek ideig, óráig kielégíthetnek bennünket, de azután a kételyek ismét megjelennek. Mert azt még azt el tudjuk fogadni, ugye, hogy azt mondjuk, hogy azért van, mert tudjuk az őszülők bűne, ugye, mert mi örököltük ezt az őszülők bűnét, mert szembeszegülünk Istennel, mert tulajdonképpen mi utasítjuk el az ő segítségét, az ő gondoskodását, ezáltal, hogy megszakítjuk a kapcsolatot a bűn miatt Istennel. Ugye ez az egyik válasz erre a kérdésre. A másik válasz pedig az, hogy esetleg Isten már itt büntet bennünket azért, amit teszünk. Tehát, hogy ezt a rosszat Isten büntetésének tekinthetjük. A harmadik válasz az, hogy szabad akarata van az embernek. Isten nem avatkozik be az ember szabad akaratába, megengedi azt, hogy a gonoszok gonoszt tegyenek, gonoszságot tegyenek ebben a világban. És nem avatkozik be, hiszen ő szabad akarattal ruházta fel az embert. És ez olyan ajándék, amit Isten nem kérdőjelez meg utólag. Ezt mondom, részben el tudjuk fogadni. De mit csinálunk akkor, ha olyan tragédiákkal, olyan nehezen elviselhető dolgokkal szembesülünk, olyan gondokkal, olyan bajokkal, amelyek nem magyarázható meg egyel sem semmivel ezek közül. Mit csinálunk akkor, hogyha gyermekhalálról beszélünk? Hogyha a szülő elveszíti gyermekét. Mit csináljunk akkor, hogyha elmegyünk egyszer egy gyerekkórházba? Csak menjünk el egy gyerekkórházba, és ott látjuk a szenvedő gyerekeket, a rákos gyerekeket. Azokat, akikre nem mondhatjuk azt, hogy Isten bünteti őket. Azokra, akikre nem mondhatjuk azt, hogy szabad akaratból választották a szenvedést. Miért létezik az ilyen fájdalom ebben a világban, hogyha szerető Istenről van szó? Hiszen azt mondjuk, ha én szülőként tenni tudnék valamit ezért a gyerekért, én akár magamat áldoznám fel, csak hogy neki ne kelljen szenvednie. Ha tőlem függne, én abban a pillanatban kigyógyítanám. Ha tőlem függne, én nem engedném meg azt, hogy az ártatlan emberek szenvedjenek. Milyen az az Isten, aki megengedi azt, hogy az ember szenvedjen? Az Isten, akiről azt mondjuk, hogy a tökéletes szeretet. Miért engedi meg? És ez az a miért, amiről ma nektek beszélni akarok. A mai előadásra felkészülve persze a választ ott kerestem, ahol egy hívő embernek keresnie kell. Ez pedig a Szentírásban. Ezúttal az Ószövetségi Szentírásban találtam meg azt a választ, amit most nektek el fogok mondani. Valószínűleg sokan ismeritek Jób könyvét. De minden esetre nagy vonalakban felvázolom nektek, hogy miről is van szó. Jób egy Isten hívő ember volt, aki mindig betartotta Isten parancsait, aki égő áldozatokat mutatott be önmagáért és családjáért, gyermekeiért, hogyha véletlenül megbántották Istent, Isten bocsásson meg nekik. És jólétben élt, óriási vagyona volt, ezrekkel számlálták az állatait, a tevéit, a juhait. 10 gyereke volt, 7 fia és 3 lánya. És jólétben élt, és Istennel kibékülve élt. Isten dicsérte is Jóbot mindenfelé, és azt mondta, nézzétek meg Jób szolgámat, miként viselkedik. És ekkor megjelenik a sátán, és azt mondja Istennek, persze, így viselkedik Jób, de miért? Azért, mert te jól tartod, mert te megadsz neki mindent, mert ő jólétben tud élni. De nézzük, mi lesz akkor, hogyha elveszed tőle mindezt, amit adtál neki. Ha elveszed tőle a javait, majd meglátod, hogy akkor szembefordul veled, és meglátod, hogy el fog átkozni téged. És Isten megengedi ezt a próbatételt. És ekkor kezdődik Jób tragédiája. Előbb rátörnek a rablók, elviszik, ellopják a ménesét, ellopják az állatait. Jön a vihar, letarolja még mindazt, amivel rendelkezett a lopás után. És a vihar romba dönti a házát, és a ház rádül a gyerekeire, és megöli mind a 10 gyerekét. Jób egyedül marad a feleségével. Jób mit csinál ekkor? És akkor itt látjuk. Jób ekkor fölkelt, megszaggatta a ruháját, megnyírt a fejét. A földre borult és imádkozott. Tehát Jób még a bajban sem fordul Isten ellen. Még akkor sem képes arra, hogy felemelje szavát az Úrral szemben. Mert azt mondja, mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Jób itt is megmutatja feltétel nélküli Isten hitét. Elveszik mindenét, ami volt, de nem fordul szembe Istennel, hanem azt mondja, az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az ő neve. Gondoljunk csak Ábrahámra, aki hasonló, az én számomra az egyik legérthetetlenebb része a Bibliának az volt, amikor Ábrahám öregkorára végre fiú gyereket kap Isten áldásából. És amikor azt hiszi, hogy minden rendben van, akkor Isten hozzáfordul és azt mondja, Erik, fogd Izsákot, vidd ki és áldozd föl égő áldozatul nekem. Isten, aki azt mondja, ne ölj, azt mondja, öld meg a fiadat és áldozd föl nekem. És én azt nem tudtam megérteni, hiszen a saját mércémmel mérve én meg tudnám-e ölni saját fiamat azért. Jobban szeretem-e Istent, mint a saját fiamat. Meg tudnám-e tenni. És a számomra ez a Bibliának az egyik nagyon nehezen érthető része volt. De a későbbiekben majd meglátjuk, hogy tulajdonképpen ugyanez, ami Jobbnál történt, ugyanez történik Ábrahám esetében is. Isten próbára teszi a hitét. Isten próbára teszi azt, hogy mire képes Ábrahám, milyen áldozatra képes. És meglátjuk, hogy Isten ugyanilyen áldozatra képes magáért, az emberért. És hogy nem azt kéri csak az embertől, hogy az ember legyen kész áldozatot hozni, hanem Isten ugyanilyen áldozatot kész hozni az egész emberiségért és mindannyiunkért egyenként. És még nagyon fontos dolog, amit itt mond Jobb, hogy visszatérjek hozzá. Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is? És ez nagyon fontos, kedves barátaim, hát gondoljunk bele, mikor tesszük fel a miértet, amikor jóban élünk. Amikor mindenünk megvan. Amikor semmi gonddal nem szembesülünk. Mikor kérdezzük azt, hogy miért nincs nekem gondom? Mikor tesszük fel azt a kérdést, hogy miért van nekem két kezem és két lábam, mikor ott vannak az emberek, és körülnézek, és nyomorékokat látok magam körül. Miért vagyok én kivételezett? Miért van nekem mindennapi betevő falatom? Miért van nekem kenyerem, mindennapi kenyerem? Mikor ott vannak ezrek és milliók, akik éheznek, és gyerekek halnak meg éhen? Miért vagyok én kivételezett? Miért szeret engem jobban Isten, mint azokat? Miért van nekem állandó munkám, miért van nekem állandó jövedelmem, amivel így vagy úgy meg tudok élni? Mikor végigmegyek Budapest utcáin, és ott látom a hajléktalanokat, hogy kint téli hidegben összekuporodva várják, hogy túléljék az éjszakát, hogy másnap reggel ismét bemehessenek valamilyen üzletbe, és meleget találjanak. Miért vagyok én méltó arra, hogy én velem kivételezzen az Úr? Tehát a jóban nem tesszük fel a miért kérdést, csak a rosszban. És Jobb mit mond nekünk, ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért nem fogadjuk el a rosszat is? De a nagy kérdés az, hogy a jó és a rossz emberi szemmel mérve, hol, a jó és rossz között hol húzható meg a határ? És akkor, amikor mindez elmúlt, ugye ez az első nagy kísértése Jobbnak, akkor Isten látja, hogy Jobb kitart és hűséges, és továbbra is mellette van. És dicséri ismét Jobbot, hogy lám, nem fordult szembe velem. És akkor ismét megjelenik a sátán. És azt mondja, igen, elvetted mindenét, de az egészsége, az ő egzisztenciája nem került kérdésbe. Vedd el tőle, próbáld meg őtől elvenni azt, ami az létfontosságú az ő számára. Próbáld meg veszélybe sodorni az életét, és próbáld meg elvenni tőle az egészségét, és majd meglátod, hogy szembefordul veled. És Isten megengedi ezt a második kísértést is. És Jobb elveszíti az egészségét. Gennyes sebek jelennek meg a testén. Hamuban ül napokat, naphosszat, és cserépdarabbal vakarja ezeket a sebeket a fájdalom és a viszketés miatt. És megjelenik három ismerőse barátja. Rokona, azt hiszem, hogy egyik rokona is. És ők próbálják megmagyarázni Jobbnak emberi szemmel, hogy miért ez a szenvedés, miért engedi meg Isten, hogy egy Isten félő, egy Isten mellett ennyire kitartó személy szenvedjen. És ők emberi szemmel azt mondják, hogy azért, mert biztos elkövettél valamit Isten ellen, hogy ez tulajdonképpen Isten büntetése. Mindaz, amit tettél az életedben, a te hiúságod, az, hogy még most is azt állítod, hogy nem követtél el semmit Isten ellen, az, hogy te önmagadat vétetlennek nyilvánítod, hogy emiatt büntet téged Isten, és tulajdonképpen ez az újabb csapás, amellyel Isten rád, amelyet Isten neked szánt, ez csak azért van, mert te nem vagy hajlandó beismerni vétkeidet, és nem vagy hajlandó meghajolni Isten előtt. És te vétkes vagy, és azért Isten büntet téged. És ne felejtsük el, hogy nem csak jó brakonai azok, akik úgy gondolják, hogy a gondok, a problémák, amelyekkel egyes emberek szembesülnek, az Isten büntetése. Hiszen az újszövetségi Szentírásban itt van egy részlet, amikor Jézus a tanítványaival megy és meglátnak egy vak embert. És akkor azt mondja, amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nem büntetésről van szó, hanem valami egész másról, amire aztán a későbbiekben majd kitérek. Hogy nyilvánvaló legyen rajta Isten cselekedete, de hogy ez mit jelent, ezt erről majd a későbbiekben beszélünk. Na de térjünk vissza Jobhoz. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy még Jézus tanítványai is arra gondoltak, hogy talán ezek a tragédiák, egyéni tragédiák, amelyekkel találkozunk, talán azért vannak, mert Isten büntet valakit. És Jézus azt mondja, nem ő a bűnös, nem is a szülők a bűnösek, hanem azért van, hogy megnyilvánuljon rajta Isten cselekedete. És akkor visszatérünk Jobhoz. Jobb szenved. Jobb ekkor valóban elérkezik a szenvedésnek arra a fokára, amikor felteszi a kérdést, hogy miért. Elérkezik oda, hogy már nem bírja tovább, és azt mondja, zárult volna be anyám méhe, hogy meg se szülessek. Vagy haltam volna meg születés után, hogy ne kelljen nekem végigélnem ezeket a szenvedéseket. És háromszor szólítja Istent, és kérdezi, Uram, miért? Miért hagytál el? Miért engeded meg a szenvedéseimet? És ezt olvastam, tehát nem én tudom, de elolvastam, hogy azt mondják, hogy Isten ekkor megszólal, beszél Jobbal, és a Bibliában sehol sem beszél olyan hosszan, mint akkor, amikor Jobbal beszél. Isten nem választ ad Jobbnak a miértjére, nem azt mondja, hogy ezért és ezért, hanem azt mondja Jobbnak, ki vagy te, hogy engem felelősségre vonjál. Hol voltál akkor, amikor én a világot alkottam? Meg tudnád-e tenni mindazt, amit én tettem? És felsorolja, hogy mi mindent csinált. Felsorolja, hogy hogyan hozta létre a világot, hogyan hozta létre azt a rendező elvet, amely alapján a világ működik. És elmondja Jobbnak, és elmondja, tehát csak azt mondja el, hogy mit tettem én, és nem azt mondja, nem a választ adja a kérdésre, hogy miért szenvedsz te. Ezáltal azt mondja Jobbnak, hogy ki vagy te, hogy te, aki ebből semmit se tudnál megtenni, kérdőre vonjál és felelősségre vonjál engem, aki mindezt megcsináltam, aki mindezt elképzeltem, aki mindenre felügyelek, aki irányítom naponta mindazt, ami ebben a világban történik. Ki vagy te, hogy engem felelősségre vonjál? És akkor jön Jobbnak ismét egy gyönyörű válasza. Jobb akkor leborul ismét is Isten előtt, és azt mondja, én borítottam tervedet homályba olyan szavakkal, amelyekből hiányzik a tudás. hiányzik a tudás. Jobb a saját világképével összhangban próbál válaszokat adni arra, ami egy sokkal magasabb rendezői elv alapján készül, működik. Jobb emberi fejjel, emberi tudással próbál választ adni Isten tervére. És azt mondja neki, vagy azt mondja, mikor belátja, hogy milyen, mennyire jogtalanul próbálja ő emberként felelősségre vonni Istent, akkor azt mondja, hogy én borítottam tervedet homályba. Tehát felfogja azt, hogy létezik egy nagy rendezői isteni elv, egy terv, amelynek a megvalósulása állandóan folyamatban van. És azt mondja, olyan szavakkal, amelyekből hiányzik a tudás. És azt nem mondtam, hogy Isten megintette azokat is, akik Jobot próbálták tanácsolni, mert ő rámutat arra, hogy az emberi ésszel nem lehet megmagyarázni Isten cselekedeteit. És hogyha mi feltesszük a kérdést, hogy miért, akkor ne próbáljunk emberi ésszel válaszolni a legnagyobb miértre, hogy miért engedi meg Isten mindazt, ami ebben a világban történik. Mert mi csak a saját tudati szintünkön tudunk válaszokat adni, és itt térek vissza a gyerekre. Tehát mi, a gyerek csak azokon a kereteken belül tud mozogni, amelyek az ő számára felfoghatók. Mi az emberiség, a gyerek emberiség tudatán belül tudunk csak válaszokat adni, és nem látjuk az isteni tervet. Nem látunk egy felsőbb rendezői elvet. És akkor ugye most, hogy idézzek ismét egy ószövetségi prófétától, Ézsaiástól, aki azt mondja, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim. És a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál. És az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Tehát ez a kérdés, ez a válasz a nagy miért kérdésre. Hogy emberi ésszel ne próbáljuk meg megoldani Isten céljait. Ne próbáljunk meg megmagyarázni olyasmit, amihez nem érthetünk, hiszen mi idő és tér kereteken belül próbálunk megmagyarázni mindent. És nem látjuk egészében a világot. Mi egy porszem vagyunk a világűrben. Egy elhanyagolható porszem. Ha elképzelni se tudjuk, most már a csillagászatoknak köszönhetően rádöbbenünk arra, hogy milyen óriási ez a teremtett világ. Hogy ezen belül a Föld egy pici aprónyi porszem, mert észre sem vehető, amikor felvázolják azt, hogy hogy nézhet ki. És ez is csak a látható világ alapján próbálják meg feltérképezni azt. Mi tulajdonképpen a múltban élünk, amikor a csillagokat nézzük, mert mire ideér hozzánk a csillagról a fény, pár millió fény év múlik el, lehet, hogy az már nem is létezik. Mi azt látjuk, ami nem létezik. Mi nem tudjuk egészében felfogni ezt az óriási, csodálatos isteni teremtményt, amelynek mi részesei vagyunk. És mi ennek alapján egy porszem nagyságából milliméterrel próbáljuk lemérni a végtelent. Mi egy porszem nagyságából próbálunk választ adni a legnagyobb kérdésekre, az isteni terv kérdéseire. És akkor csodálkozunk azon, hogy hogyan lehet ez, és hogyan lehet az. És amennyire látjátok, hogy az újszövetségi szentírásban is több idézetből tudnék felhozni az újszövetségi szentírásból is. Itt Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből idézek. De ott van ugye az a rész is, amikor Jézus azt mondja tanítványának, hogy miért féltek? Hát nézzétek a mező virágait, és nézzétek az ég madarait. Ha róluk gondot visel Isten, mennyire inkább gondot visel rólatok? Miért féltek? De nézzük, Szent Pál ugye azt mondja, ma még csak tükörben homályosan látunk. Akkor majd színről színre, most még csak töredékes a tudásom. Akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Tehát Pál is azt mondja, Szent Pál is azt mondja, hogy nem tudok én választ adni olyan kérdésekre, amelyet nem érthetek meg. De most egy pillanatra megint visszatérünk valamihez, amit már említettem. Ez pedig az, hogy mikor nem értettem ugye az Ábrahámról szóló példabeszédet, és Ábrahám, Izsák, és mindazt, ami történt ott, akkor azt mondtam, hogy később értettem meg, amikor elolvastam, és rájöttem arra, hogy valóban létezik egy párhuzam az ószövetségi Ábrahám és az újszövetségi megváltás történet között. Miért létezik ez? És mikor látjuk meg ezt? Akkor látjuk meg, tehát azt mondtam, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, hogy hajlandó-e feláldozni a fiát azért, mert hisz Istenben, azért, mert szereti Istent. És a későbbiekben, már az új szövetségben meglátjuk, hogy Isten, aki megakadályozta Ábrahámot, hogy feláldozza Izsákot, hasonló dolgot követel az emberiség érdekében és az emberek szeretete miatt, hiszen saját fiát áldozza fel. Ő megmutatja azt, hogy létezhet olyan szeretet, amikor feláldozod a fiadat is valakiért, akit végtelenül szeretsz. És ki az, akit Isten végtelenül szeret, hogy feláldozza érte a fiát? Mi vagyunk azok. Mi mindannyian. Mi megérdemeltük azt Isten szerint, hogy ő feláldozza értünk a fiát. És akkor itt érkezünk el az emberiség legtragikusabb miértjéhez. A legtragikusabb miérthez, amely nagy pénteken hangzik el. És azt mondja, 9 óra tájban Jézus felkiáltott, hangosan mondva, Éli, Éli, lama sabachthani, vagyis én Istenem, miért hagytál el engem? Miért hagytál el engem? Ez valóban tragikus kérdés, hiszen néhány órával korábban Jézus még azt mondja az atyának, hogy atyám, múljék el tőlem a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Tehát ő tudja, ő felkészült lélekben arra, hogy mi fog történni. És nem sokkal később azt mondja a tanítványának, keljetek fel, menjünk, elérkezett már az óra. És az emberfia bűnös a kezére adatik. Tehát tudja, mi fog történni. És végigéli azokat a borzalmakat, azokat a kínokat, amelyek elvezetnek oda, hogy felszegezzék őt a keresztfára. De a keresztfán elérkezik az a tragikus perc, amikor Jézus úgy érzi, hogy elhagyta őt az Isten. Jézus, aki Isten fia, aki tudatában van annak mindannak, amit vele cselekszenek, aki tudja, hogy miért kell ezt elszenvednie, ő felteszi a kérdést. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ugyanazt a kérdést teszi fel, amit az emberek százai tesznek fel, amikor bajjal szembesülnek. És úgy érzik, hogy Isten elhagyta őket. Tehát Jézus teljes egészében átérzi az emberek szenvedését. De azt magyarázzák még, hogy vajon miért fordul ebben a pillanatban el az atyától, illetve az atya miért fordul el Jézustól. És azt mondják, mert ez az a pillanat, amikor Jézus magára veszi az emberiség teljes bűneit, minden bűnét, a miénket is, az ősökét és a jövendő nemzedékek bűnét magára veszi. És nem fordul elő Istentől is, de Istentől való, de a bűn elvágja az utat Jézus és az Atya között. És ez ekkor a bűn miatt, a magára vett bűnök miatt érzi úgy, hogy nincs többé kapcsolata Istennel, hiszen a bűn az, ami a mi kapcsolatunkat Istennel megszakítja. És mikor mindez a bűn rátelepszik arra az emberre, aki bűntelen volt egész életében, abban a pillanatban átérzi ezt a rettentő tragédiát, abban a pillanatban nem az ostorozott teste, nem a fejére tett töviskoszorú fáj neki, nem a kezét és lábát átszúró szögek fájnak neki, hanem a bűnök fájnak neki. És ezt emiatt a fájdalom miatt, és azért, mert úgy érzi, hogy a bűnök elvágták az atyával való kapcsolatát, ezért kiállt fel, hogy miért, miért hagytál el engem. De ez a tragédiája, tehát ez a legnagyobb tragédia az újszövetségi szentírásban. De ugyanakkor ez a pillanat, az a pillanat, amelyben Jézus Krisztussá alakul, amikor Jézus megváltóvá alakul, hiszen felvállalta a mi bűneinket, és ezáltal kiegnyeztelte az atyát. Tehát ami nagyon fontos, és ezt olvastam, nem én találtam ki, olvastam, de nagyon tetszett, azt mondja, ne a választ keressük, Jézus példáját követve, ne a választ keressük a miértre, hanem fogjuk fel, hogy az a pillanat, amikor felmerül bennünk ez a legnagyobb, tragikus kérdés, hogy Istenem, miért hagytál el engem, az a változás pillanata. Nem a választ keresem, hanem a változásra ébredek rá. És milyen érdekes, hogy a válasz, változás mennyire hasonlít, de én nekem fel kell fognom azt, hogy mindaz, ami velem történik, az egy előre elgondolt terv alapján történik, és a választ nem tudom megtalálni, mert képtelen vagyok felfogni. De készüljek fel arra, hogy ami velem történik, az egy olyan változást hoz az életben, amely mindenképpen az isteni cél megvalósítása felé visz tovább. És ugye itt akkor látom, Istenről mi annyit tudunk csak, amennyit kell, amit képesek vagyunk felfogni. Isten ezentúl valami elképzelhetetlenül több. Azért, mert Isten, Isten, mi pedig emberek vagyunk. Mi nem tudjuk megmagyarázni az isteni rendezői elvet és az isteni tervet semmivel. És akkor engedjétek meg, hogy most végül, mert azt hiszem, hogy most már lejár lassan az idő, választ adjak, saját válaszomat megadjam erre a legnagyobb miértre. Miért engedi meg Isten mindazt, amivel mi szembesülünk, azokat a gondokat, bajokat? Azért, mert mi többek vagyunk, mint amit magunkról elképzelünk. Mi nem egyének vagyunk. Mi nem különálló önmaga számára megoldást kereső személyek vagyunk. Mi egy nagy isteni terv része vagyunk. Mindannyian. Isten kezdettől fogva elképzelt minket. Isten kezdettől fogva tervezett minket. Istennek kezdettől fogva terve volt velünk, nekünk küldetésünk van, nekünk feladatunk van, nekünk missziónk van ebben a világban. És bár nem ismerjük, ha nem is ismerjük ezt a küldetést, ha nem is ismerjük ezt a tervet, akkor is ez a terv azért létezik. Mi nem vagyunk képesek felfogni, mi majd egyszer rájövünk talán arra, hogy mi is volt Istennek a terve mindazzal, ami velünk történt. És soha se gondoljuk azt, hogy Isten elhagyott bennünket. Ugye van itt egy nagyon régi példabeszéd, történet, ugye, amikor az ember meghal és fölmegy és találkozik Jézussal, és felrúgja Jézusnak azt, hogy Jézus, hogy Jézus miért hagyta el őt a legnehezebb pillanatokban. És akkor Jézus azt mondja, hogy nézd meg a nyomainkat, mindig amikor jártál, ott volt melletted a másik nyom is, két nyom megy egymás mellett, az egyik a tied, a másik az enyém. És akkor az ember azt mondja, de igen ám, de látod, amikor a legnehezebb volt, akkor egy nyom van, akkor te elmentél és magamra hagytál engem. És akkor azt mondja neki Jézus, nem, nem úgy volt. Nézd meg a nyomokat, sokkal mélyebbek ezek a nyomok. Mert akkor karjaimba vettelek, és én vittelek téged tovább. Tehát ne gondoljunk soha arra, hogy Isten elhagyott bennünket. Istennek terve van velünk, és ezt a tervet hajtja végre. Istennek óriási tervei vannak, amelyet mi nem érthetünk meg, hiszen ő a kezdettől a végig gondolkodik, és nem ebben a pillanatban, és nem ebben az órában, és nem ezen a helyen. És akkor még ugye, küldetés van, mondom, missziónk van, és ugye az élet nagy kérdésére nem miért, nem választ kell adni. A miértre nem választ kell adni, hanem felfogni, hogy minden ilyen helyzet, amikor felmerül bennünk, A nagy kérdés, hogy miért történik ez velem, ez tulajdonképpen egy fordulópont, egy változás a mi életünkben, ami tovább visz minket az isteni nagy terv felé. És engedjétek meg, hogy még egy ilyen történetet elmondjak arról, hogy mennyire nem értheti az ember Isten akaratát. A történet az így szól valahogy, hogy volt egyszer egy öreg földműves, akinek egyetlen egy lova volt, és aki ezzel az egy lovával művelte a kis földecskéjét, tartotta el a családját. Jó ember volt, mindig segített mindenkinek, Isten hívő ember volt. Egy napon, egy reggel viszont arra ébredt, hogy eltűnt a lova, az egyetlen lova. Ami miatt kérdésessé vált az egész család fennmaradása. És jöttek a szomszédok, jöttek az ismerősök, rokonok, és azt mondták neki, hogy jaj, micsoda tragédia, miért történik ez éppen veled, te veled, aki mindig példás ember voltál, erkölcsös ember voltál, te, aki mindig segítettél mindenkinek, miért történik pont veled, ez egy tragédia. És az öreg azt mondta, hogy meg lehet. És elmúlt néhány nap, és reggel arra ébred az ember, hogy visszajött a lova, és hozott magával még három vadlovat. Ugyanis a lova elcsavargott, bekerült a vadlovak közé, de visszajött a ló, és hozott magával három vadlovat is. És így egyszerre az embernek négy lova lett. És jöttek a rokonok, és jöttek az ismerősök, és azt mondták, hogy micsoda szerencse! Hát nézd meg, hogy most már négy lovad van. Ezután már sokkal több földet tudsz művelni, jobb létben fogsz élni. Micsoda szerencse! És azt mondta az öreg, meg lehet. És néhány nappal később a fia be akarta törni az egyik vadlovat. És a vadló ledobta a hátáról, és a fia eltörte a combcsontját és a csípőjét, és tartósan rokkant maradt. És jöttek a rokonok és szomszédok, és azt mondták, hogy jaj, micsoda szerencsétlenség, hát hogy fog most ez a gyerek megnősülni, hogy fog élni itt, hiszen nyomorék, hiszen sánta nem tud normálisan működni az életben. És azt mondta az öreg, meg lehet. És néhány hónappal később háborúba keveredett az ország, és jött az osztag, amely összeszedte az összes fiatalt a faluban, és elvitt mindenkit, kivéve a fiút, azért, mert ő rokkant volt, és sánta volt, és őt nem lehetett katonának vinni. És a többiek nem tértek soha vissza, ő volt az egyetlen fiú, aki megmaradt a faluban. És jöttek a rokonok és ismerősök, és azt mondták, micsoda szerencse. És az öreg azt mondta, meg lehet. És így folytathatnánk a végtelenségig. És mindezzel én csak azt akartam mondani, hogy emberi mércével mérve a miértre nem tudunk választ adni. A mi egyetlen válaszunk az lehet, amit Jézus mondott, legyen meg a te akaratod. Amit Jób mondott, Isten adta, Isten elvette. A mi egyetlen válaszunk az, hogy hiszünk, és a hitünkben bizakodva folytatjuk az utunkat akkor is, amikor látszólag baj ér bennünket. Mert mi sohasem tudjuk, hogy mindabból, ami velünk történik, mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Mi az, ami hátráltat minket, és mi az, ami előre visz a továbbiakban. És ezért mondom, az egyetlen válasz az, hogy legyen meg a te akaratod.